A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktor urakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk minden kedves hallgatónak. Elindul a mai Millás reggeli. A Rádió Café 98.0-án augusztus 21-e szerda reggel van. Fél hét múlt 4 perccel, és itt vagyunk Ács Gáborral.
És itt vagyunk. Gede Balázsral.
Hú, már nem is tudom, már nevemet se tudod.
Nem, tudtam, csak gondoltam, hogy valamit még ide bigyeztek, valami jelzőt, vagy valami súlyos szabadságáról, hosszú pihenő
milyen
után
milyen hosszú?
Visszatért.
Két napot valami... vettem ki, hát nehogy már hosszú pihenő.
Ezt már vettem ki, nincs kivétel ennél a társaság.
Kivettem két nap szabit, összeköt, és ennyi.
Összeköt, eltűnik...
Semmi nem történt.
A világ végére távozik. Nem, lóbálja
egészen
a lábát,
közel voltam.
Áztatja magát.
És két nap plusz szabadság volt, tehát semmi. Múlt héten is voltam, ezen a héten is vagyok. Úgyhogy észre sem veszik a hallgatók, hogyha nem mondod, nem is tudják.
Egy vagy bezzeg a Maci, ő aztán tényleg hát ő bejárja tudja. A félvilágot.
Ő aztán.
Na, akkor most őt figyeljük ez ügyben.
Igen. Elmondjuk az elérhetésünket 0636 980 980, persze ezt sokan ismeritek és írtok nekünk, ez meg is történt, valaki már rémüldözött, hogy nem indulunk, ja, Ildi aláírta, mert egy picit csúszásban voltunk, de természetesen összeszedtük magunkat, és minden.
Az ismétlést valóban elvitte a kis titok,
van.
Hát, de mi már itt vagyunk, ez a lényeg.
Aztán még hétfőn láttam, igen, tegnapi üzenet, reklamál egy kedves hallgató Zsolt, hogy az augusztus 9-12-i közötti podcasteket majd valamikor tegyük fel. Hát, ilyenek nincsenek. Mert az
augusztus
9-11 az hétvége. Úgyhogy nem lesz ebből sajnos semmi.
11-i. Azért nézzük meg, lehet, hogy péntek is ott véletlenül elkalódott, vagy nem?
Megnéztem, és az hétvége, minden. Tehát nem lesz ilyen, mert...
Jó.
10 szombat, 11 vasárnap, tehát a 9 és 12 között pont egy hétvége van, ezért nincsen podcast.
Ja, értem. De akkor a 9 meg a 12 az van?
Bízunk
minden
benne.
Van.
Igen.
Bízunk benne, jó.
Aztán mindjárt mondom, mert láttam, hogy Gézú is írt nekünk. Azt mondja, hogy csak nem tudom, hogy hova lett. Itt van. Hajkút írt. Part, konyak, szivar. Felteszek egy hanglemezt, hogy legyen jazz is. Jó.
Ez szerintem nem reggel hatos életkép akar lenni, szerintem ez még csak...
Hát,
ez megmaradt az előző napokról.
Ha csak nem, nyúlt át az éjszaka a hajnalba, és ott már csak egy ilyen hajnali merengés a parton, golyakkal, szivarral, és egy jazz lemezzel. Nem tudjuk. Na,
eljött a 21-e.
Igen.
És szinte minden sajtótermék írt cikket arról, hogy valóban el szokott romlani az idő augusztus 20 után, és valóban elromlik. Ez azért mókás, mert szerintem ez 20 éve, nem igaz. Volt valóban egy időszak, emlékszem gyerekkoromból nekem egy klasszikus élmény, hogy tényleg 21-én indultunk el egy nagy bükki hátizsákos kék túrára, és hát 3 napon keresztül nem tudtunk kimenni végül is. Egy kempingezéssel kezdtük, de 3 napon keresztül szakadt az eső, hogy le nem tudtuk szorítani és lebontani a sátrat, tehát ez így megvan, de már az elmúlt sok évben pont nem így történt, de azért mindig jó témát ad 21-én, vagy 20-a környékén megnézni, hogy az időjárás az valóban elromlik 20-a után, illetve miért. Nem, amúgy érdekes téma, az egyetlen probléma vele, hogy nem igaz, és igazából már semmi jelentősége nincsenek.
De mit tértünk 20-a utánra? Rögtön másnaptól?
Korábban, nem, 20-a utáni napokban, tehát már 20-a után, uh-huh. de még szeptember eleje előtt, korábban valóban állítólag, de sok-sok évvel ezelőtt, inkább még az előző évszázadnak a végén kimutatható volt, hogy van egy lehűlős időszak, meg csapadékosabbá válik az idő. Tehát akkori, nem tudom, 50 éves adatok, vagy nem tudom, miket elemezgettek, de mondom, tényleg sok-sok évvel ezelőtt, abban tényleg ez látszott, és tényleg érezhették így az emberek. Mondom, nekem is erre számos saját példa van. Viszont, hogyha az elmúlt 20 évet néznénk meg, akkor már szinte biztos, hogy ez nem állna meg. Nyilván természetes, hogy valamilyen szinten a hőmérséklet ilyenkor már csökken, a nappalok rövidebbek, az éjszakák hűvösebbek, ezt mindenki érzi, még most is, hogy hőség van egyébként, de önmagában ez
tehát más, akkor lehet erről szólnak a cikkek, nem? Felteszik a kérdést, hogy megválaszolják, hogy ez nincs így. Mert én egyiket sem olvastam, mert nekem is
igazad van. Én csak beleolvastam, nem olvastam végig. Elnézést kérek, ha végén ez szerepel. Amit elolvastam félig, abban még nem ez volt abba a konklúzió. Igen, hanem hogy miért szokott így lenni.
Na, megköszöntjük a Sámueleket és a hajnákat. Ugye? Hajna. Sámuel és hajna névnap.
Igen?
Igen, meg kellett néznem, mert azt hittem lemaradt.
Aha, jó.
Betű. Hajna, igen. Én nem ismerek hajnát, megmondom őszintén. Nem, mint a Baldwint ismernék, ők is ünnepelnek ma, vagy a Santálok, vagy a Zsanettek, Pelbártok, Piuszok, Samuk, Maximiliánok.
Na, de Zsanettek meg Samuk biztos, hogy ismersz.
Igen, tényleg, leesett mind a kettőt. Igen.
Aztán... szép név szerintem mind a kettő. Egyébként.
Meg Johanna.
Hát de ez ilyen másodlagos.
Másodlagos?
Szerintem nem is tud róla az érintett.
Ja.
Igen.
Jó.
Nálunk.
Hát ennyi körülbelül, majdnem mindenkit említettünk. Grácia Kemenes van még.
Hát úgy, meg az ilyen beszélgetések, vagy elnézést, ha Samuel nem teljes, most
ja,
azt gondolná, hogy most nem teljes értékű névként hivatkozunk rá. De hát ezt Danielláról semmiképpen nem lehetne elmondani, tehát nekik is szerintem másodlagos névnapjuk van.
Oké, évfordulókból szemezgessünk. 1959, ezen a napon Eisenhower amerikai elnök rendelet értelmében Hawaii az USA 50. tagállamává válik.
És ezen a napon találták meg az elő ember csontjait vértes szőlős mellett, egy ásatáson, az imént már szerintem kiderült, hogy miért mond Samunak nevezték el, bár akár lehetett volna Piusz is, de szerintem áthatjuk a névadókat, hogy a Samu nevet választották az akkori névnaposok közül, tehát 1965-ben történt mindez.
1968-ban a 20-áról 21-re viradó éjjel megkezdődik a Varsói Szerződés csapatainak inváziója Csehszlovákia ellen Magyarország részvételével.
Ugyanezen a napon a belgrádi vezetés elítéli a csehszlovákiai inváziót, és Lettországban van nemzeti ünnep 1991-ben. Ezen a napon szakadtak el a Szovjetuniótól, akik kiáltották a függetlenséget, tehát 1991-ben Lettország.
Aztán a születésnaposok közül megemlékezünk Feleki Kamilról, Kossuth Díjas magyar színész komikusról, 1908-ban született, Sajdik Ferenc, ennyi rajzát nézegettük, és rajzfilmét is láttuk. Kossuth Díjas magyar grafikus, karikaturista, rajzfilmrendező született 1930-ban, úgyhogy még köszönhetjük nagy szeretettel és boldog születésnapot kívánva neki. Dégi István kétszeres Jászai magyar díjas magyar színész.
Mari.
Jászai, mit mondtam? Jászai Mari díjas, igen. Uh-huh.
Akit hát talán leginkább az Ötödik pecsétből ismerhetünk, hogy arról filmben sokat beszéltünk, és hát a tragikus sorsú színészről beszélünk, 92-ben ő már távozott, tehát Dégi István 35-ben született ezen a napon.
Vukán György, kosudias magyar zeneszerző, zongoraművész 1941-ben született ezen a napon.
A Kim Cattrall az melyik?
Mindjárt nézem.
A Szex és New Yorkban? Vagy lehet, hogy rosszul emlékszem? Na, akkor te majd megnézed, addig én mondom, hogy Serge Tankian, amerikai örmény énekes, System of Dawn, Sergei Brin, ja, ő, hát, ő 67-es, a Google egyik alapítótárs tulajdonos, akitől majd idézünk is, okay. 73-as, aztán Alizé, énekesnő, Usain Bolt, jamaikai futó, sprinter, bajnok, világsúcstartó, minden, és Leva, ahogy nálunk a családban csak mindenki hívja már, mint a futballrajongók. 1988-ban Robert Lewandowski, lengyel csatár, focista, ünnepel ezen a napon.
Igen, Szex és New York, jól tudtad.
És a Samantha?
Kim Cattrall. Samantha?
Azt nem nézted meg?
Nem.
Na, jó, nézzünk ki. Most a köreg, azt hittem, csak emlékeimből élek, nem. Néha még hivatkozási alap természetesen az a sorozat, de nem a legpozitívabb értelemben, most próbáltam ezt körbeírni.
Hát igen, meg azért lapítok, meg ennyit csak lapítok.
Jó, okay.
Na, viszont szerintem zenélhetünk egyet, és utána visszajövünk, lapszemlézünk.
A jó minőségű élelmiszer nem más, mint olcsó egészségbiztosítás.
Millás reggeli.
A portfolio.hu-t nézegettem, van egy esélylatolgatás ott most reggel, a tekintetben, hogy ki nyerheti, illetve milyen összetételek jöhetnek össze az amerikai elnök választás után, tehát demokrata elnök, republikánus, szenátus, a többi, hogy és miképpen.
Illetve, hogyha ez történik, akkor mi hogyan tovább?
Illetve, hogyha ez történik, hogyan tovább? Hát igen, de amiket most tudunk, ugye hát az ugye már a tőzsdék is áraszták, meg ez mindig fölbukkan, ha Trump kerül az elnöki székbe, hát akkor ugye rögtön egy kis osztogatás, gazdasági élénkítés.
Ja, biztos Trump győzelem helyett most kiegyenlített lett a küzdelem, és
igen, most
teljesen bizonytalan.
Igen, annak a kimenetet, tehát az elnökválasztás kimenetelére nincsenek itt tippek, itt bankárok, főleg az ING, ahogy nézem, vázolja fel azon elképzeléseit, hogy milyen kimenetelek mellett, mire lehetne számítani nyersanyagpiacon, nem tudom, kötvénypiacon, részvénypiacon, devizák tekintet, olaj piacán, milyen árfolyamokra, úgyhogy erről lehet itt olvasgatni egy ilyen előzetes forgatókönyveket. Egyébként hárommal számol az ING. A teljes demokrata győzelemre nincsen forgatókönyve.
Aha.
Tehát azt latolgatja,
nem gondolják, életszerűnek?
Aha. Nem, tehát olyan, hogy Trump nyer, és republikánusok szerzik meg a képviselőházat és a szenátust is. Ez a van olyan, hogy Trump nyer, republikánusok megszerzik a képviselőházat, ám a demokratáké lesz a szenátus, és a harmadik szenárió, hogy Kamala Harris nyer, elnök lesz republikánus képviselőházal és demokrata szenátussal.
Aha.
És akkor, hogy ezek megvalósulása esetén milyen gazdasági irányt vehet Amerika, nagyjából erről szól.
Hát a Trump saját részvényét, vagy a média részvényét, azt nagyon ütik az elmúlt
most
napokban.
Most épp ütik?
Hát most ismét mély ponton
hát
van.
Hát igen, csak már egy lett később, utána, hogy micsoda.
Igen, akkor volt egy óriási felszúrás, és igen. most meg ütik, és ez fölgyorsult, mióta Harris megérkezett, és Biden kiszállt a buliból. Úgyhogy érdekes, most tegnap is mély ponton volt a tőzsdén. Na!
Várjál csak, bocsánat, csak a Szájra kapott a forint című cikkre még rákattintottam, mert
20 fillér, elmondom neked.
Azt hittem, lemaradtam valami.
Erre felesleges.
Ja, jó.
Okay. De nézd meg nyugodtan, de nem, általában 20 fillér szokott lenni. A nagy légitársaságok lassan kifogynak a járatszámokból, és ez elég nagy baj, képzeld el. Sose gondoltam volna. A Telex észkombány rovatát, ami egyébként is kiváló. De idézem most, ma reggel elnézést kérek mindenkitől, ez ragadta meg leginkább a figyelmet. Egyrészt fogalmam nem volt erről. Ilyen, hogy hívták az Y2-kel problémát? Emlékszünk még arra egyáltalán?
Hogyne.
Tehát 2000-ben a dátumváltáskor, hogy a komputerek nem fogják bírni a
kettessel kezdődő
strapát,
évszámot.
Ez volt a para.
Mert hogy a programozók azt elfelejtették beállítani, vagy nem is gondoltak rá, hogy majd olyan lesz, és hát meg az milyen messze van, és hát erre nem készült.
Hónapokon keresztül rengeteget kellett róla beszélni, újabb és újabb vélemények, információk jöttek, hogy ebből mekkora probléma lesz.
És ilyen nagy pecsétek voltak a termékeken, hogy azok Y2K kompatibilisek, nyugodtan megveheted az egeret mondjuk, mert...
Így van. Aztán felébredtünk reggel, és így jött a világon, semmi nem történt. Biztos a hozzáértők megfeszített munkával, 7 nappal átéve dolgoztak azon, hogy ez így alakuljon, de mezei felhasználóként olyan érzésed lehetett, hogy ennek talán kicsit nagyobb volt a füstje, mint a lángja. Na mindegy, eljutott eszembe, és emlékezték is ezt, hogy elvileg ezt a járatszámrendszert, meg az akkori technikai színvonalon a 60-as években alakították ki, 2 betű plusz elvileg 4 szám alkothatja a járatszámot, és ez Amerikából indult, az egész világon így terjedt el. És most már lesz olyan légitársaság, amelyik kifogy ebből az 1000 napi üzemeltetett járatból, és már elkezdtek fölkészülni, tehát ugyanolyan járatszámon több járatot üzemeltetnek, egy reggelit, meg egy estét, mert hogy mindenki tart attól, hogy ebből valami pusztító összeomlás lesz már, mint informatikai. A cikkből kiderül az is, hogy hát nyilván lehetne egy vadi új rendszert csinálni, csak hát az meg mély pont mi. Ez, erre már csak nem fizetnénk, tehát neki húzza, halaszgatja a problémát, és próbálják elkerülni, hogy eljussanak odáig, hogy tényleg elfogjanak a járatszámok. Szóval az észkormány rovatban ma reggel erről, és ennek a hátteréről ír a telex.hu természetesen. Aztán 24.hu-n mit csinált Kis László, a óbudai polgármester?
Egy újabb
ügyet göngyölgetnek, hogy az eddigihez képest ez szerintem új, vagy az eddigi sajtóban megjelent vádakhoz képest, hogy miért is, mit találtak, ami miatt letartóztatták. Személyesen biztosított székhely használatot a házában egy cégnek. Ez még a megválasztás előtt, tehát nem a mostani választás, hanem a 3 évvel vagy 5 évvel ezelőtti megválasztása előtt történt. Szóval egy olyan cégnek biztosított székhely használatot, amelyben a feleségén kívül egy olyan személy töltötte be az ügyvezető tulajdonosi posztot, aki egy másik cégével később több milliós megbízásokat kapott az önkormányzattól, tehát az óbudai önkormányzattól. Ugye ez az alap probléma. Erről ír például, nem tudom, máshol nem láttam, de én 24-en láttam ezt a cikket. Nálad még valami?
Hát már csak ilyen kis színesek. Én is a 24-en találtam az osztályhatását arról, hogy vannak helyek, ahol átgyalogolható a Tisza. Olyan alacsony a vízállás.
Ezt megerősíthetem.
Ott gyalogoltál Tiszán?
Hát próbáltunk rajta kenóval közlekedni, és brutális, hányszor kellett átcipelni. Tehát ez egyébként évről évre egészen durva. Képzeld, tavaly előtt volt egy olyan hely, azt mondták, hogy ez a rekord alacsony vízállás, és amikor elindulsz Tiszabecsre, akkor az az alapmondás, amit mindig elmondanak értelemszerűen, hogy a jobb oldal az Ukrajna. Semmi esetben ne kössék ki oda, mert ha ott megfognak a határőrök, akkor az elég kemény, és mondjuk néhány napos történet, mire onnan visszajutsz, és elég komoly procedúra. És volt egy olyan rész, ahol a baloldalt jól begyorsult a folyó, és hirtelen kanyarodni kellett, tehát egy picit vadvízi jellegűvé válik, és pont ezért egy kicsit borulás veszélyes is, el lehetett közlekedni, de most már ez sincs. Ott bedőlt még egy fa, és abszolút a túloldalon kellett menni, és ott dőltek be egyébként, és tényleg parát kockáztatva a túravezetők az ukrán oldalon mentették az embereket. Alapvetően nagyon kicsi benne a víz, nagyon sok, soha annyit nem cipeltük, meg kellett átemelgetni a zátonyokon. Szóval az, hogy nem lehet legurulni, ami a legkellemesebb szakasz, ahol még visszavíz, és kicsit kell csak navigálni, ezt szerették a régen is mindenki, aki berakta a hordót, meg a megfelelő mennyiségű hajtóerő folyadékot. Nem mindenki, természetesen ilyen is volt.
Persze.
Szóval tényleg évről évre ez
olyat is, mint képről.
De várjál, a legdurvább az, hogy elapadt a túrbukó, ami ennek a legszebb része. Az egyik túr mesterséges ág, ahol befolyik a Tiszába, ott van egy ilyen kis gát, amiből ilyen, hát végig is mesterséges vízes is alakult ki, és egy nagyon népszerű hely, ahol beállsz a vízesés alá, ott tudsz csobbanni, nomád, de népszerű, hát ez évtizedeken keresztül egy ilyen a legnépszerűbb hely volt, ahol a fiatalok összejártak és fürödtek, tehát kvázi strandként, meg buli helyként funkcionált. Hát ott már bezárta a büfé is, és láttam kiszáradva, perfekt, nem, épp hogy csöpögött az egész, és hát elég bágyasztó volt látni, tehát ez is csak egy apró jel arra, hogy komoly változások vannak.
Na tőzsdézzünk, mert nem lesz időnk.
Tőzsdézzünk, de gyorsan el tudjuk mondani.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt?
piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté, és a Magyar Nemzeti Bank.
Na hát bukszott 16-ai múlt péntek, igen.
De legalább szépen fölfelé ment.
Igen, az jó volt, 9% plusz a zárt a mutató 72.282 ponton a vezető részvények közül. Nagyot emelkedett az OTP 2.8%-kal, a Richter Gedeon stagnált 10.360-on, és ezek voltak egyébként a legjobb teljesítmények, mert hogy a MOL az eset 3%-kal 2.722-re, a Magyar Telekom pedig 1.1%-kal 1.054 forintra.
Amerikát is gyorsan össze tudom foglalni, mert ebben a két napban, amíg mi nem kereskedtünk, addig, sőt három, ugye az ottani péntek nekünk délután, meg amíg mi augusztus 20-ai hosszú hétvégéztünk, akkor nagyjából nullában van, tehát inkább kis pluszban. Nagy mértékben nem befolyásol semmit a mai kereskedésben, sok mindent nem hagytunk ki az ünnepléssel. Tegnap esett, de minden hírben benne volt, hogy ez aztán tényleg csak egy korrekció, mert hogy mikor volt az a úristen, mekkora adások, mekkora pánik, hú, most aztán mi fog ebből következni dolog? Két hete. Na azóta az elmúlt évek leghosszabb nyerőszériáját minden nap emelkedett egészen tegnapig. Tehát tegnap volt az első esés 8 nap zsinórban emelkedés után, úgyhogy innentől kezdve kicsit értelmetlen az a cikk, amely például a HVG-n azt latolgatja, hogy akkor most a nagy esésben érdemese venni, vagy eladni, nem tudom, láttad-e, belinkeltem. Hát kérem szépen, ezzel már rég túl vagyunk, tehát látunk a V betűt a csárton, az indexek gyakorlatilag visszapattantak, majdnem ugyanoda, tehát ilyen 1-2-3%-kal a történelmi csúcs alá pattantak vissza, tehát múlt időben elmondhatjuk, hogy nagyot lehet kasszálni, nagyot lehetett kasszálni, aki az esésbe belevásárolt.
A kérdésfeltevés, ahogyan továbbra, meg hát arra vonatkozik, hogy aki komolyabb befektető és hosszabb időre tart pozíciókat, annak érdemes volt-e megvenni, vagy érdemes-e tartogatni. Hogyha egy ilyen, ugyanilyen lendülettel visszakerülünk oda, akkor nyilván a válasz az lesz, hogy nem. Most látszólag igen, meg hát, egy spekinek igen. Tehát,
ez így nem derül ki belőle.
Igen.
A cikkből csak. Így nagyon-nagyon furcsa, most érdemes venni a nagy leesésben, mikor igen, már rég visszapattantunk belőle.
Látható, hogy jó lett volna megvenni, mert nagyot lehetett volna kasszálni.
Most így az elmúlt két hétre visszatekintve ritka könnyű nyerő volt, mert gyakorlatilag megállás nélkül emelkedésre pattant vissza majdnem oda, ahonnan elindult.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon nyerté támogatásával. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Na és itt van Schmidt Andi, már hangol. Szia, jó reggelt!
Remélem nem hallhatszok.
Á, nem, jó szerintem reggelt. Csak még a deáktéren
is. Kicsit krákogok. Inkább ezt mondjuk a deáktéren.
Na, minden oké?
Ja, kicsit fáradtam, de jó, hát jó, minden oké, okay, minden klassz.
Osztom.
Akkor jöhetnek a hírek lassan.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadtság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép reggelt kívánunk mindenkinek, megy tovább a Millás reggelét a Rádió Káfé 98.0-án, augusztus 21-e, szerda reggel van, 7:10, itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs is.
És azt mondja, hogy... Gézu még egy életképet is írt, a reggeli csúszáshoz egy gondolat, én is így működöm. Ha megérkezem valóvá, miközben zenét hallgatok, megvárom, míg vége lesz, és csak utána érkezem meg tényleg.
Komoly családi viták voltak nálunk, hogy leparkolunk, és még egy kiváló zeneszám közepén vagyunk, annak meg kell várni a végét, vagy elvághatjuk a közepén, és kipattanhatunk, úgyhogy én a várjuk meg a végét, és várjuk el a szálakat képviselője vagyok. Szerencsére már vannak, akik csatlakoztak hozzám, de még nem alakult ki konszenzusos álláspont. Nyilván attól is függ, hogy mennyire sietős
hát,
a dolog.
Hát, gyanítom, igen.
De ha éppen nem, akkor én annyira nem szeretek belenyúlni a közepébe, annak legyen szépen íve meg vége. Na, rendkívül nagy horderei probléma, tudom.
Soha nem érdekelt, igen. Ezt fogom lezárni, hogy kiszállok.
Mondok egy másikat, ez viszont megfejtő informatikában jártas hallgatók. Egyszerűen hihetetlen, hogy sok-sok évvel ezelőtt egy másik telefonomnál androidos volt az is, de nagyon-nagyon régen fölmerült egy probléma, apró, de rendkívül idegesítő probléma. A Google Maps egyszer csak úgy döntött, hogy ő átvált állandóan sötét üzemmódra, tehát pont semmit nem lehetett rajta látni, amikor kellett volna, mert hogy túl melegedik. De nem melegszik túl, tehát minden bekapcsolásnál hiába állítod vissza, ő úgy dönt, hogy túl melegedett, és átáll éjszaka üzemmódba. Nem tudtam megoldani. Nagy nehezen megoldottam, de ez volt szerintem 7-8-9-10 éve, és már 2-vel vagy 3 ezelőtti telefonnál. És most tök ugyanezt elkezdte játszani az új telefon, csak hogy ez mi váltja ki, vagy hogy mitől lehet, hogy ez még mindig ugyanannak az oprendszernek a problémája, vagy csak engem súlyt
csak
az
téged. Én még tűnik, nem is láttam ezt a problémát.
De az, hogy kétszer egymástán 10 év különbséggel ez előjön, teljesen különböző telefonoknál.
Hát aki tudja a megfejtést, esetleg segítsen Ács Gábornak.
Megoldottam végül, de úgy rémlik, hogy hosszú szenvedés után egész egyszerűen le kellett törölni, úgy, ahogy van a Google Maps, újra telepíteni, hogy valami ilyesmi oldotta csak meg, de sose gondoltam volna, hogy ennyire tudja ismételni magát az informatikai probléma ezer év után.
Hát gondolod, valamilyen felhasználói szokás lehet, amivel kiváltod ezt a helyzet. Például nyitva van mindenféle cucc a telefonodon, és tényleg terheled az egész rendszert, ezt el tudom képzelni. De ez csak egy tipp, természetesen egy laikus eszmefuttatása. Azt mondja, hogy az elmúlt néhány napban a hanyatló német GDP-t erősítettem, de nem hanyatlik, az olyan nagyon, hát visszajöttem, írja mérnök úr. Sőt, jó zene esetén zöld lámpánál el sem indulok. Na, az de jó lehet, remélem, akkor nem kerülök.
Nem a Balázs el mögötted, akkor csak ebben bízhatunk.
Azt mondja, hogy mi van még. John Warno, a Kerepesi út szép, szellős. Én is azt tapasztaltam egyébként reggel, mert benéztem, vagy nem néztem, hogy a rakpart megnyílt-e, vagy nem, hanem jöttem szokás szerint át a Margit körúton és Margit hídon utána Budára, és parádés volt. Semmi forgalom.
Rájöttem, az egyetlen
de az mondjuk reggel 6-kor volt.
Az egyetlen fontos változás a két Google Maps elszaródás között, hogy közben megöregettem, és még annyira se látom, mint korábban. És ezért vált még idegesítőbbé a probléma.
Hát igen.
Szemüvegkel hozzá.
Vannak. Arra jöttem rá egyébként, hogy a tengerparton lét az akár a szemnek is jót tehet, képzeld el. Mert ugye sokan azt mondják...
A sós levegő, nem. Vagy mi?
Hanem, hogy ott akkora tér van, és akkora jó távolba lehet nézni, hogy akár ez. Persze erre igaz az is, hogyha az ember fölmegy a hegyekbe túrázni, és a hegyi tájat tudja nézni, ugye van is egy ilyen felmérés, mit szerint azért is olyan meg az ember szeme, mert folyamatosan csak rövidre néz.
Tehát akkor önmagában az, hogy sokat nézel távolban.
Az, hogy lehet tornáztatni egy kicsit, és távolban nézni, igen, mert ez nagyon nincs meg a civilizált ember életében. Az utcákon jársz, helyiségekbe vagy belül, és egész egyszerűen nincs meg az a nagy a fókusznak az a változatossága, hogy távolban néz, közelre néz, távolban, jó szerével.
Hát ilyen alapon maga a vezetés is. Hát, vagy az nincs csak középtel?
Hát azt szerintem igen.
Aha.
Na mindegy.
Nem csapunk föl Dr. Gedének és Dr. Esnek semmiképp.
De hogy Isten,
mert ez a megállapítás, ez szerintem érdekes
volt. Időm a parton fekve ilyenekre is gondolni.
Jaj, de jó is ez.
Igen. Úgyhogy, na, budapesti hírek? Vagy benne vagyunk? Vagy hol vagyunk?
Gyorsan nyomjuk a Budapestet.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
összefoglalnánk a tűzijáték fölkészülés lényegét. Tehát pár éve az volt a probléma, hogy reggel potenciálisan zivataros idő volt. Jó időben lefújták, noha már nagyjából kora délután látszott, hogy Budapesten nem lesznek zivatarok, akkor ugye rákenték a meteorológusokra, vagy velük vizették a baj. Ja, de egyébként még az előző kormány idején is, amikor a halálos áldozatokat követelő balesetek történtek, akkor meg mi történt? Az akkori szabályoknak megfelelően a meteorológus elküldte a vészjelzést, amit nem nyitottak meg a katasztrófa védelemnél, kivitte el a balhét, tehát a meteorológus fokozták le, ha jól emlékszem, ott igen. is. Na, hát ehhez képest jött ugye a tegnapi nap, amikor...
Egész napos ülésezése.
Egész napos ülésezés, mi azt a már helyzet sem értettem, állunk.
Mit lehet egész nap ezen ülésezni, azon kívül, hogy figyelj, na vagy most bekérjük a meteorológiai szolgálattal az adatokat.
Hát az megint olyan volt, hogy változatos útirányokon kóricáló zivatarcellák, és bárhol kipattanhatnak. De hát nyilván, hogy az volt a mondás, minél közelebb jutunk az időponthoz, onnantól fog ez igazából látszani. Nem döntünk, de figyelünk. Nem döntünk, de figyelünk. Este 7-kor eldöntötték, hogy lesz tűzijáték, akkor, amikor látszott, hogy
De fél, az mint egy, rajtpisztoly, az új olyan volt. Tehát amikor olvastam, és megvan a döntés, és lesz abban a pillanatban.
De már pattantak ki. Tehát ugye éppen a környe, egész Budapestet körbevették, irgalmatlan felhőszakadás volt Vácon, meg a Velencei tó környékén, meg a Mátrában. És akkor az volt a döntés, hogy úgy néz ki, jó idő lesz, és akkor legyen. Majd pedig ugye jött a halasztás, mert telibe kapta az időpontot. Innentől ez az a kérdés, hogy ha mindenképpen meg akarjuk rendezni, akkor minek ez a komédia, hogy akkor tényleg lehet az, hogy lesz, aztán legfeljebb, hogyha épp akkor lesz itt, akkor meghalasztjuk, tehát akkor lehet ezt is mondani. De így az egész így már teljesen értelmetlenné vált, illetve ezt így már nagyon nehezen érthető, hogy ez az egésznek a kommunikáció, meg a döntés hovatal, ez pontosan mire akart kifutni, vagy hogy hogyan akarták.
Hát igen, egy biztos, hogy itt valószínűleg nem lesz fővesztés, mint akár két évvel ezelőtt is, amikor meg azt mondta a meteorológiai szolgálat, hogy baj lesz, és nem lett. Ugye akkor ment a
Pakolcs
miniszter úr idejében.
Figyelj, lehet, hogy 7 óra 1 perckor azt mondta a meteorológus, hogy talán inkább nem lesz, és 7 óra 2-kor elkezdtek kipattani az ivatarok, és addigra már bejelentették, hogy lesz, és megint rajtuk verik el a port, ki tudja. Ha balhé van, akkor valakit bűnbakot föl kell mutatni. Egy biztos, hogy a politikus nem lesz hibás. Tehát a fődöntéshozó
az kizárt.
Vagy aki nem olvassa el az e-mailt, amit kéne, ők sosem.
Na jó.
Alsó rakpart megnyitott. Ez egy korábbi információ volt, hogy a tűzijáték után megnyílik, az elmúlt hetekben zárva volt a pesti alsórakpart. Annyiszor ráfáztunk ott, hogy nem nyílt meg, vagy csak a táblát hagyták ki, hogy én most ma reggel nagy évben elkerültem, de láttam a Margit hídról, hogy ott közlekednek az autók. Viszont nem tudjuk, hogy honnantól, mert hogy még itt a fekete Google Maps-em azt mutatja, hogy csak a Lánchídtól. Innen várnánk információkat, akkor valóban megnyitott-e teljes egészében.
Pesti alsórakparton, igen. Elképzelhető, hogy ilyen szakaszosan még ott van tennivaló a
tűzijáték után. Munkák miatt, vagy valami ilyesmi?
Aztán majd délután, vagy este megnyílik.
De az látszik, hogy nyitják, és a véget ért, tehát az az időszak, amikor a gyalogosok vehették birtokba hetekre a pesti alsórakpartot, ott a parlament melletti szakaszról van szó elsősorban. Változás, hogy folytatódik a Margit hídi kerékpárút felújítása, az nem változik, hogy irgalmatlan dugók lesznek továbbra is, mert marad, ami az autósokat leginkább érinti, az marad az egy sáv, tehát ott azért nagyon nagyokat lehetett állni, és elég komoly fennakadások voltak. Elsősorban a buszközlekedést érinti, hogy most kicsit máshol túrnak, nagyjából átjárható kerékpárosoknak és gyalogosoknak is a híd. Ők egyébként az egyik sávban lezárt, az autók lezárt sávjában mennek, miközben ugye a járdát és a bicikli sávot eszkábálják össze. Hogy lezárják a gépjárművek elől a szigeti bejárót, ezt nem tudom értelmezni, amúgy is le van zárva, nem, ott nem mehetnek le, csak... csak a buszok meg megkülönböztetett jelzést, tehát szerintem ez igazából nem érint senki, csak furcsa, hogy így fogalmaz a BKK. A lényeg az, hogy a Margit szigetről nem lehet lehajtani gépjárművel, de ez csak a 26-os és a 226-os buszokat érinti. Ha valaki így menne a szigetre, gyalog le lehet sétálni, tehát a villamos megálló működik, és be is lehet menni, de valaki busszal menne, akkor az csak az Árpád híd irányából tud bemenni, a 26-os az bemegy, végigmegy majdnem a Margit hídig, ott megfordul, aztán visszamegy az Árpád hídra. A 226-os, ami meg tovább megy az Óbudai szigetre, az meg egész egyszerűen lejön a Árpád-hídnál, ott megáll a zenélők, után aztán visszamegy. Tehát ez a következő időszakban ilyen a közlekedési rend a Margit-sziget megközelítését illetően. Ja, azt hittem, hogy te még hozzáteszel.
Hova teszek hozzá? 7 óra 20 perc van, hát haladjunk, menjünk, pörögessük föl a műsor folyamát.
Pörögessük.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
A genetika megtölti a fegyvert, de az életmód húzza meg a ravaszt.
Millás reggeli.
Na hát kell szépen halmozzuk, nyoláboljuk felfelé az áruhiteleket, ugyanis a számokból az látszik, hogy erős fél éve volt az áruhitelezésnek. Talán soha nem volt ennyire erős, mint most az első fél év. Megnézzük, hogy ez mitől van így, milyen tényezők befolyásolják ezt a folyamatot.
Meg egy kicsit a személyhitelekre is érdemes
kitérni. Az arra is ránézünk. Gergely Péter lesz a segítségünkre, a biztos döntéspontú alapítója, pénzügyi szakértő. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na, megint a sportesemények, mert ilyenkor az, gondolom a szokásos sztereotípia, meg a lapos tévé vásárláscsere.
De a kereskedők meg panaszkodtak, hogy ez se az olimpia, se a foci EB annyira nem dobta meg a forgalmukat, akkor most hogy nézünk ki?
Több áruhitelt veszünk fel, 16%-kal többet, mint egy évvel ezelőtt, illetve a júniusi hónap azért nagyon erős hónap volt, 3,8 milliárd forintnyi áruhitelt vettünk föl, egyébként a hetedik legmagasabb összeg, ami eddig volt bármikor. A kereskedők szerintem általában panaszkodni szoktak, illetve az elmúlt évek, ugye a magas infláció miatt, a két évvel ezelőtti időszak, az nekik egy nehéz időszak volt szerintem, és nyilván megpróbálják azt behozni, és magasabb elvárásaik vannak. Jó volt ez a nyári szezon. Hogyha sportesemények vannak, azok mindig fölviszik az áruhitelezést, a személyi hitelezést, főleg ugye, hogy áruhitelezésben sok 0%-os THM konstrukció van, és főleg, hogy ugye emelkedtek az árak, tehát egyre többet veszünk fel áruhitelből, egyre többen veszünk fel áruhitelt, és az ügyfelek sokszor elég tudatosak ahhoz, hogy rájöjjenek, hogy bizonyos termékeket jobban járnak, hogyha áruhitellel vesznek meg, mint mondjuk személyi kölcsönnel, mert az áruhiteleknek jelentősen esett az átlagos kamata az elmúlt időszakban.
Na, ha beszéljünk akkor erről, illetve hogy mennyire jellemző ez a nullás akció. Ez nem csak kamat, hanem THM is lehet nulla, hogyha ezt a kereskedő megfinanszírozza. Hogy néz ki most a piac?
Ugye a legnagyobb átverés az szokott lenni áruhiteleknél, de én már nagyon kevés ilyennel találkozom. Amikor azt mondják, hogy 0% a kamat, ilyenkor egyből azt gondoljuk, hogy ingyen van a hitel, közben meg van valamilyen egyéb költség, ezért emelik ki, hogy a kamat 0%, de ugye a THM az nem 0%. Rég nem láttam ilyet. Amiket látunk, azok vagy az, hogy 0% THM, amikor tényleg ingyenes a hitel. Itt általában a hitelt fele részben a kereskedő, meg a hitelező bank valahogy átvállalja, beépíti a termék árába, tehát érdemes megnézni ilyenkor a terméket is. Az biztos, hogy az áruhitelnél nagyon erősen csökkentek a kamatok. 2023. februárban 19% körül volt az éven túli áruhiteleknek a kamata, és ez most már 14,39%-ra lecsökkent, tehát több mint 450 bázisponttal lecsökkent, tehát olcsóbb az áruhitel. Ez azért van, mert ugye ez egy átlag, tehát nagyon sok 0%-os THM konstrukció van. Nem biztos, hogy ezek a legolcsóbb termékek, tehát lehet, hogy máshol, ha megnézzük online áruhitelen, akkor olcsóbban meg tudnánk kapni ugyanezt az okostévét, de nagyon sokaknak az ingyenes áruhitel, és az, hogy részletekben kell kifizetni, ez egy vonzó lehetőség.
Tehát, hogyha bármilyen terméket keresünk, érdemes a hitelkonstrukciót mellé tenni, nézni, és ha éppen a mi termékünkre vonatkozik ilyen akció, és még az ára is jó, akkor ez lehet akár döntési tényező is, illetve ezek szerint egy olcsóbb, nagyon nagy akció, hogyha nem tudunk mellé tenni, pedig szeretnénk áruhitelt, vagy ha kénytelenek vagyunk, csak mondjuk drágábbat, akkor ismét egy érdemes rákeresni, ugye, hogy melyikkel járunk jobban. Akár a drágább, valamennyivel drágább termék is jó lehet, hogyha kedvezőbb hozzá a hitelkonstrukció.
Ez így van. Szerintem már nagyon tudatosak vagyunk Magyarországon abban, hogy olyan online aggregátorokat használunk, ahol a legolcsóbb ára keresünk rá. Nyilván, ha megvan a saját pénzünk, hogy megvásároljuk, akkor a legolcsóbbat szoktuk megvenni. Egyébként itt is érdekes, nem mindig a legolcsóbbat, hogyha az egy ilyen no-name kereskedő, tehát keressük azért a brendet, hogy ki is szállítsák, meg hogy garancia legyen rá. De a lényeg az, hogy az árat nézzük akkor, hogyha megvan a saját pénzünk, ha pedig nincsen és áruhitel kell hozzá, akkor össze kell szerintem nézni, hogy hol, milyen költsége van az áruhitelnek, 6-5 helyen van 0%-os THM áruhitel, akkor is ugye az árat megnézni, hiszen akkor a hitel költségével nem kell számolni. Ebben elég jók vagyunk egyébként.
Igen, és nem csak ugye... A legegyszerűbb ilyenkor ugye a típuson belül összehasonlítani, hogyha megnézed, amit említettél, ár összehasonlító oldalt, esetleg ott meg tudod venni olcsóbban, hogy a nulláshoz képest mekkora ez a differencia, és ott abból el lehet dönteni, megnézve az anyagi erőforrásokat, meg tudod venni az akciósat, és meg is akarod, vagy azt mondod, az a kis felár neked belefér ennek fejében, meg viszont nem tudom, fél évig fizeted egyelő részletbe a terméket.
Ez pontosan így van, és egyébként egyre bátrabban veszünk fel áruhitelt. Mi azt látjuk, hogy a mostani szezonban az átlagos áruhitel összege, tehát idén júniusban már 267 ezer forint volt, tehát ebből egy jobb okos tévét, okos telefont, vagy bármilyen elektronikai terméket, hűtőt, légkondit meg lehet venni, és a legtöbben egyébként erre költötték az áruhitelt, hogy ezért vették fel. Viszont 3 évvel ezelőtt még csak 211 ezer forintot vettünk fel átlagosan, 5 évvel ezelőtt pedig kevesebb, mint 160 ezer forintot. Tehát az infláció, illetve az, hogy egyre bátrabban merjük fölvenni, az egyértelműen látszik.
Az oké, hogy mi bátrak vagyunk, de a folyamat egyszerűsödött? Mert most már ugye számlát, hitelt lehet online nyitni. Én utoljára, mondjuk jó régen vettem föl áruhitelt, pont ilyen 0%-ost fizettem ki. Hát nem volt egyszerű azért a jövedelemigazolástól kezdve, nem tudom hány példányos akármivel bohóckodni, most hogy áll ez a
procedúra. Na ez a következő procedúra. Kérdés lett volna, és akkor vonjuk ide a személyítőleket is, hogy itt ugyanaz a feltételrendszere, csak az egyiket az áruházba igényled, a másikat meg a bárhol, vagy illetve a banknál, és mondjuk szabad felhasználású. Össze a kettőt.
A feltételrendszer az ugyanaz, ugye azt nézzük meg, hogy mennyi igazolt jövedelmünk van, mennyi egyéb hiteltörlesztőnk van, és hogy van-e annyi pénzünk a havi költségek számbavétele után, amivel biztonsággal ki tudjuk fizetni az új hitelnek a törlesztőjét. Az áruhitel az még mindig nagyon sok esetben az áruházban, egy ügyintézőnél szokott megtörténni. Itt annyi segítség van már, vagy annyi technológiai fejlődés, hogy van egy úgymond nyílt bankolás nevű folyamat, ami azt jelenti, hogy ha mi engedélyt adunk a banknak, vagy az áruhitelező cégnek, hogy lekérjék az elmúlt 3 havi bankszámla kivonatunkat, akkor ezt online igazoltan a bankunkon keresztül le tudják kérni, és akkor nem kell nekünk bevinni, kinyomtatni, meg ott netbankba belépni, és akkor ott a számla kivonattal foglalkozni. Tehát ez egyszerűbb, de azért ez nem megy még teljesen online, a teljes áruhitel felvételi folyamat, tehát egy kicsit darabos.
A saját banknál vagyunk, az itt is ér kedvezményt, hogyha látják a számlatörténetünket, vagy régi ügyfél vagyunk, akkor az jelenthet kedvezményt, vagy teljesen nincs jelentősége, hogy melyik banknál veszük föl?
Mindig van jelentősége az, hogyha saját banknál veszük föl. Egyrészt ugye a legtöbb banknak a scoring rendszere, ugye ha bár titkos, de azt látjuk, hogy a saját banki ügyfeleket szívesebben hitelezik, hiszen nekik van egy számlamútjuk, odaérkezik a jövedelem, látják, hogy mennyire pontosan törleszti a hiteleit. Tehát saját bankunknál igénylünk, akkor szinte mindig előnybe kerülünk, és egy kicsit gyorsabb lesz a folyamat. Személyi kölcsönnél egy kicsit más a folyamat. Egyrészt szinte minden banknál most már fel tudunk venni online személyi kölcsönt. Van, ahol teljes egészében fel tudjuk venni, mondjuk fél óra alatt, akár hétvégén, akár otthonról. Van olyan bank, ahol csak el tudjuk indítani online, és aztán egy ügyintéző fölhív minket, át tudjuk vele az egészet beszélni, és utána tudjuk igényelni. Illetve most már jó pár bank csinálja azt, hogy a saját ügyfeleit proaktívan megkeresi, jellemzően ugye a netbankban, vagy a mobilbanki felületen, hogy kedves ügyfél, ön nálunk 2,5 millió forintra, 6 éves futamidőre jó, jóvá hagytuk önnek előre ezt a kölcsönt, amit igaz, hogy még nem is kért, de hogyha most kéri, akkor pár kattintással nagyon könnyen megkaphatja. És ilyenkor vannak olyan bankok, ahol egy órán belül is megkaphatjuk a pénzt, amit bármelyre el tudunk költeni.
Hogy átlagban ugye a személyi hitel a drágább, de ha mondjuk éppen a mi termékünkre nem lenne megfelelő áruhitel, vagy mondjuk éppen az nem akciós, nem nulla THM-es, lehet, hogy a személykölcsönnel járunk jobban? Tehát van olyan opció? Tehát átlagban értem, hogy az áruhitelekkel lentebb vannak, de a személyhitelek most éppen hol tartanak átlag THM-ben?
A személykölcsönök, itt az nagyon függ a jövedelemtől, az fontos elmondani a kölcsönöknél, egyrészt, hogy rekordokat döntögetünk, tehát havonta 70 milliárd forintot veszünk föl kölcsönből, tehát nagyon népszerűek a kölcsönök, egyre olcsóbbak, egyre többet lehet igényelni, tehát most már szinte minden banknál lehet 10 milliós kölcsönt igényelni, van ahol 12 és 15 millió forintot is, és átlagosan kölcsönből tavaly 2,1 millió forintot vettünk föl, most pedig már majdnem 2,6 milliót. Tehát teljesen másra használjuk a személyi kölcsön, mint az áruhitelt. A személyi kölcsönnél a három leggyakorabbi cél az autóvásárlás szokott lenni, valamilyen lakáshoz kapcsolódó felújítás, bővítés, korszerűsítés, ebben ugye segít az állami otthonteremtés, vagy otthonfelújítási program is, illetve nagyon sokan személyi kölcsönből egyéb drágább hiteleket összevonnak, és kvázi kiváltják a hitelt, ugye ez lehet drága hitelkártya, folyószámla hitelkeret, illetve ugye vannak még mindig a szezonális célok, tehát a személyi kölcsönből akár elektronikai termékeket vehetünk, de az autónak a szervizét is ki tudjuk fizetni, valamennyi pénzzel is nyaralhatunk belőle, bár ezt most már egyre kevesebben teszik, tehát másra, máshogy használjuk a személyi kölcsönt, és igaz, hogy a személyi kölcsönnek is egyébként egyre jobban esnek az átlag kamatai, tehát egy jó ügyfél most már ilyen 12-13%-os kamattal fel tud venni személyi kölcsönt, de ez azt jelenti, hogy lehet, hogy nem a saját bankjánál kell fölvenni, egyáltalán nem biztos, hogy a saját bankunk a legjobb, hanem itt is érdemes használni online hitelkalkulátort, és lehet, hogy egy másik banknál kell igényelni. A jó hír az egyébként, hogy nagyon sok bank már nem kéri azt az ügyfelektől, hogy váltsunk bankot, és vigyük át oda a fizetésünket, rájöttek, hogy ezt nem akarjuk, ezt macera. Nagyon sok bank már enélkül is a jó ügyfeleknek nyújt 11-12%-os kamattal hitelt.
Oké, Péter, nagyon szépen köszönjük a kis összefoglalót. Tisztában látunk, és nagyon hasznos volt. Szép napot, jó munkát.
Köszönöm szépen. Sziasztok.
Gergely Péter volt a vendégünk, a biztosdöntés.hu alapítója, pénzügyi szakértő az áruhitelekről és a személyi kölcsönkről beszélgettünk, nagyjából a fogyasztó szemszögéből vizsgálgatva őket.
Ha három orvos vizsgál meg három beteget, az azt jelentheti, hogy 9 különböző vélemény hangozhat el.
Millás reggeli.
Nos, hát beszéltünk róla a múlt héten, és a hallgatók rendkívül nagy érdeklődésre fordultak a méhkaptáros, illetve a Bajza utcai nagy méhkaptár, illetve méhmentés témája felé. Csomó kérdést is kaptunk, és akkor megígértük, hogy megkeressük az illetékest, és beszélgetünk vele, és itt is van a vonalban Boros Tibor, méhkraj befogó.
Jó reggelt!
Szervusz!
Sziasztok, jó reggelt!
Hát te voltál a Bajza utcai befogó is, aki azt a hány ezer méhet telepítetted?
Hát, hogy is közel 80-100 ezer méh volt ott az ablakpárkánynál.
Na, akkor kezdjük, hogy hogy kerültek ők oda, mit kerestek ők ott?
De várjál, azzal kezdjük, bocsánat, a munkáddal, hogy te a méhraj befogása, tehát nem vagy méhész, nem tudom, nem csinálsz egyebet, hanem ez a fő munkaterületed?
Hát én méhész családba születtem, én méhész vagyok alapból, és ezt a méhraj befogás darázsírtást régen a tűzoltók csinálták, ők náluk ezt hivatalosan megszüntették, és onnantól a méhészek csinálják, akik ezt vállalják. Engem ők megkerestek, a katasztrófa védelem regisztrált méhészként, hogy kiadják ezeket a bejövő címeket, és akkor én, mint vállalkozó, megcsinálom.
Világos.
Így indult ez a dolog, és most már főállásban csinálom a méhrajbefogást, darázsírtást. Illetve cél megszüntetése fontos nagyon.
Igen.
Mert ez az egyébként? Tehát ez kielekünk
lehet jelente? Ez az, mindenképp, igen. Akkor ők olyan helyekre költöznek be, ahol életveszélyt okoznak, szellőző rendszerekbe, kéményekbe, födémekbe, illetve minden olyan meleg üregbe, ami őket vonzza.
Mit kerestek a Bajza utcában? Vagy hogy tudott ott ekkora kaptár kiépülni vajon?
Hát ez márciustól indul a méhrajzás, ez a természetes szaporodásuk, és keresik a maguknak a helyet. A kaptárban megszületik egy másik királynő, és ez az új királynő viszi a család negyedét felét, és keresnek egy új helyet. Ők itt találták meg a megfelelőt. Itt az ablak sarkában volt egy nagyobb üreg, abba ők bementek, ott építkeztek, és amikor kinőtték a helyet, akkor folytatták az építkezést kívülről. Ott kívül már volt egy 6-7 lépsor, mézzel kitömve, és hát ugye márciusban mondjuk megtalálták ezt a helyet, ők azóta ott szaporodtak megállás nélkül, és elérték a 80-100 ezeres létszámot. Uh-huh. Amikor már eljött az a pillanat, hogy ők ott életveszélyt okoztak, uh-huh. ha jött volna egy madár, vagy vihar, vagy bármi, ezeket a lépsorokat leveri, lezuhannak, és ez a több ezeres méh, ez ott szétterült volna. És marták volna a járókelőket, az autósokat, meg akik ott éppen tartózkodnak.
Uh-huh. Ők egyébként, ezt nem tudtuk megfejteni, hallgatók is tippelgettek, hogy ők honnan szerzik a méz készítéshez szükséges anyagokat, virágport konkrétan. Tehát ott itt most már a belvárosban is bárhol föltűnhetnek, tehát van elég, tehát egy csomó mézet össze tudnak gyűjteni a lakott területek közepén és betondzsungelekben is?
Igen, hát a belvárosban is a kertes övezetekben élnek méhészek, 22. kerületben is ismerek méhész, 11. kerületben is, és hát ezekből a méhészetekből ők elmennek. Ha méhész éppen nem nincs ideje rá, vagy nem ellenőrzi a méh családját megfelelően, akkor megindul a rajzás, és keresnek maguknak helyet. Illetve nagyon nagy baj szerintem az, hogy most már mindenki lehet méhész, ha ti úgy gondoljátok, hogy holnap vesztek méh családot, ezt a neten megtehetitek, találtok hirdetéseket, és onnantól mindenféle szaktudás nélkül méhészkedhettek.
Nem már, nincs végzettséghez, engedélyhez.
Nincs engedélyhez kötve. Megveszed a méh családot 30-tól 50 ezer forintig, hazaviszed, és akkor annyi a kötelezettséget, hogy lejelented az önkormányzatnál, illetve a Nébiknél, és onnantól te méhészkedhetsz. De nem értesz hozzá, nem tudod a méhrajzást megszüntetni, nem értesz a betegségeikhez, fertőző betegségek is vannak a méhek közt, úgyhogy egész megyéket le tudsz fertőzni, ha nem értesz hozzá. Hát úgyhogy elég komoly dolgok, illetve hát életveszélyt okoznak ezek a méhek, nyilván nem a kaptárba, az ő szokásos helyükön, hanem ilyen helyeken, ahol ők beköltöznek.
Hát ez nem túl
biztos. Nem olyan régen volt a 13. kerületben egy ebédelő óvodásokat bent a csoportba leptek el méhek.
És ott mi történt?
Úgyhogy elég sűrűn vannak.
És ott is valaki leverte a élőhelyüket, és az zavarta meg őket?
Nem, tehát, ott bent voltak a födénbe, a plafonba, és ahogy ők építkeznek, közben rágnak, bővítik a helyet, átjukasztották a mennyezetet, és betódultak a csoportba.
Uh-huh. Na, hát
éppen
akkor...
Győrbe voltam, úgyhogy rendőri felvezetéssel mentem a Zsóiba.
Ezek szerint szinte egyedül vagy az országban, hogy neked kellett Győrből ide szaladni, és nem volt, aki oda repesszen Budapesten?
Nem, sokan csinálják ezt, méhészek, illetve rovarírtó cégek, a darazsakat, méheket nem, méhekhez nem nyúlhat rovarírtó.
Igen, ezt akartam kérdezni. De hogy a méheket menteni kell, a darazsakat pedig írtani? Tehát ez a szabály alapvetően?
Méhek védett rovarok, őket, ha csak lehet, be kell őket fogni. Nagyon sok olyan helyre beköltöznek, ahol elérhetetlenek, mert beton közé vagy bárhova olyan helyre költöznek, akkor sajnos írtani lehet őket, de ha csak lehet, be kell őket fogni. A darazsakat, őket nem lehet befogni, ők vadak, ahhoz őket írtjuk, de nagyon fontos, hogy csak azokat a darazsakat, akik nem védettek. Nagyon sok védett darázs él, például az óriás tőrös darázs, amit rendszeresen összekevernek a lódarázsral, őket tilos védett, 50 ezer forint az eszmei értéke per darázs.
Uh-huh. Tehát amikor egy darázshoz hívnak, akkor először meg kell alapítani, hogy milyen darázsról van szó. És
meg kell alapítani, így van, igen. Én már a telefonban azért ezt kikérdezem a a telefonálótól, hogy mit lát, hova költöztek be, stb. És abból én már tudom azt, hogy védett vagy nem védett.
Itt érzek azért egy kis ellentmondás. A darazsat nem lehet befogni, mert vad. Ugyanakkor van védett darázs, akkor mit lehet azzal csinálni, hogyha pont ilyen védett darázs lepi el az otthonunkat?
Hát a védett darázs nem lepi el az otthonodat, mert ők általában magányos rovarok, nem családban élnek. Aha. Aha. Magyarországon a német darázs, a ló darázs az, aki nagyon nagy fészkeket épít, családban él, több ezres létszámú családban, és ők okoznak életveszélyt, ők nem védettek.
Azt ott kérdezzem meg, mert egy hallgató is most fotóval illusztrálva, ő almaleves csapdában naponta egy 50-60-at szed össze, az joggal feltételezhető, hogy ott valahol van egy fészek, ugye?
Hát nem biztos, nem biztos? Mert vannak olyan növények, amik vonzák ezeket. Aha. A darazsokat jelenleg, például a borostyán, a vakszőlő, a tuja, ezeket lepik alapból. Illetve én semmiképp nem szoktam ajánlani a csapdákat, mert a szomszéd darazsait is oda vonza ez a csapda, és hát nem sokat szed össze ahhoz képest, hogy egy családban mennyien élnek.
Uh-huh. Akkor viszont mi a legfontosabb teendő, hogy hogyan próbáljuk elkerülni, hogy éppen sokan jöjjenek hozzánk darazsak, illetve hol van az a pont, ahol már szakértői segítséget kell hívni, vagy egy kisebb fészekkel szakszerűen el tud bánni egy laikus is, mit javasolsz?
Megelőzni sajnos nem tudjuk, mert ő nekik elég egy gombos tűhegynyi lyuk, hogy ők ott azt bővítsék, bemenjenek, és a darazsat nem rajzanak, mint a méhek, hogy tegnap még nem volt semmi, ma meg már bent lakik egy komplett méh raj. A darazsaknál ez úgy kezdődik, hogy tavasszal a királynő egymagába bemegy a kiválasztott helyére, ott elkezd építkezni egymagába, elkezd petézni, és egy hónap múlva megszületnek a kis darazsak, és akkor van kész az ő családja. Onnantól kezdve már a család építkezik. A méheknél ugye életképtelen a királynő egymagába. A darazsaknál megtermékenyül ősszel a királynő, így nincs szüksége fiúkra tavasszal.
Uh-huh. Okay.
Elkerülni nem lehet. Vannak a kecskedarazsak, akik kis fészkeket építenek mindenhova, postaládába, csövekbe, gázóra, szekrénybe, ilyen tenyérni, féltenyérni fészkeket, őket le lehet fújni kemotoxal, de ők alapból nem egy robbanékony rovarok, ők is tudnak szúrni, de nem az az agresszív fajta. Viszont tudni kell, hogy minden darázs, a veszélyes darazsak is nagyon hasznosak. Ők ragadozó rovarok, rengeteg tetvet, férget fogyasztanak el. A lódarázs egész a patkányig vadászik, megöli a patkányt, és pici galacsinokba elhordja.
Asztal.
Úgyhogy ők nagyon fontosak, illetve a poloskának az egyedüli ellensége lehet mondani a darázs.
Az mondjuk nem árt, igen. Akkor kanyarodjunk a végén vissza az elejére. Hogy képzeljük el ezt a, mit is mondtál, hány tízezer darab volt a Bajza utcában?
Hát ott volt egy 80-100.
Jól. Hogy működik a procedúra? Hogy sikerült őket befogni és elszállítani? És
hát
és
ez egy társasház. Ez egy társasház volt. Itt a közös képviselő telefonált, hogy bajban vannak. Én elmentem, megnéztem. Kosaras daru kellett hozzá, mivel 3 emelet magasságban volt, illetve hát egy forgalmas belvárosi utca volt, az Andrássy, Bajza, sarok, mind a két út forgalmas, így le kellett zárni a Bajza utcát. Bajza utcáról nyúlt be a kosaras, úgyhogy megjelent a rendőrség, lezárta. Nehezítette a befogást az, hogy volt egy óriási lombozatú fa az épület előtt. Azt a főkert emberei megmetszették, hogy a daru be tudjon nyúlni. És hát igazából utána már jöhetett a befogásuk. Uh-huh. Okay. De a lépeket leszettem, gyékény kasba kerülnek ilyenkor, méhek is, meg a lépek is. és ők haza vittem őket, kaptak otthon egy kaptárat, és élnek tovább.
Oké.
Van egy hivatalos menet ennek, a befogott méhrajt karanténozni kell hivatalosan, kiderül, szűzlépeket kapnak, ami nincs kiépítve, ők fogják ezt kiépíteni, a királynő elkezd petézni, és ebből meg lehet majd állapítani, hogy beteg a méhraj, vagy nem beteg. A beteg, mondjuk nyúlós költésrothadása van, ami fertőző a méhek között, akkor állatorvos megsemmisíti őket. Kénlapot gyújt, és sajnos elpusztulnak. Ha egészségesek, akkor bekerülhetnek az állományba, és élhetik világukat.
És gyújthetik a mézet nekünk.
Így van. Igen.
Okay.
Sajnos egyre több a ilyen eset, évről évre egyre több, ez a felmelegedés miatt van, nincsenek kemény teleink, úgyhogy egy hónappal jóval előrébb vagyunk ebbe az évben a rajzásban is, meg a darazsakkal is, úgyhogy ez évről évre egyre súlyosabb lesz.
Okay.
Vonza őket a rengeteg szigetelés, és most már ugye minden ház lehet mondani úgy épül, hogy üveggyapot van benne, hungarocell, meg mindenfajta szigetelés.
Hát szerintem fogunk még erről beszélni.
Biztos, nagyon szépen köszönjük, nagyon hasznos volt. Erről.
Én köszönöm, hogy hívtatok.
Oké, köszönjük még napot, egyszer. Szép napot, jó munkát.
Nektek is, sziasztok.
Boros Tibor méhraj befogóval beszélgettünk, és hát hogy hallhattuk, hogy a méheket befogni kell, darazsakat, sajnos.
Hát attól függően, hogy hát függően. Nem, de...
Meg hogyha csak egy-kettő van, én is most a múlt héten a sörömből mentettem meg egyet, mert belepottyant, és ott úszkált. Ha tehetem, megpróbálom.
És elreptetted?
Igen, kiraktam ott az asztalra, aki szépen lenyalogatta, beitalozott, és elrepült ilyen
jó fejlátor.
Igen, cikcakban
elrepült. Nem csak macska ment. Mentő és macska barát, hanem darázsbarát és darázsmentő és a kolléga.
Hát egy darabig, ugye?
Egy darabig.
Igen. Én nem tudok meg kiülni a teraszra.
Igen, vagy... hát az van az a szint, amikor az emberek tényleg muszáj szakembert hívnia.
Következnek a hírek ismét Anditól.